Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 922 napja kezdődött el az a fegyveres konfliktus, amelyet egyesek különleges katonai akcióként, mások meg kimondottan háborúként tagsálnak. Nem vártuk meg az ezredik napot, mert akkor mindenki erről a háborúról, erről az egymásnak feszülésről fog majd cikkezni, beszélni, értékelni, összegezni, de nyilván nem az a szándékunk, hogy beelőzzük a többieket a médiapiacon, hanem egyszerűen összegezzük mindazt, ami lassan már a kurszki betörés egy hónapjáról szól, de egyéb vetületeit is ennek a konfliktusnak megvilágítjuk Ady András külpolitikai szakújságíró, valakinek köszönöm a jelenlétét itt a stúdióban, illetve hát azt, hogy bejelentkezett Csíkszeredából. Szervusz, András!
Én köszönöm a meghívást!
Lássuk akkor először ezt a betörést. A témával a tetőteraszon beszéltünk, a témáról taglaltuk, Gecse Gézával az első héten talán, amikor az ukránok elindultak és orosz földre merészkedtek. Gecsének az volt a meglátása, hogy ez nem lesz egy kérészéletű próbálkozás, nem lesz nagy impaktusa. Nyilván akkor még nem tudhattuk, hogy mivé és hogyan alakul, íme lassan már egy hónapja, és hát még mindig nem látjuk igazándiból, hogy elérte a célját, mi is volt tulajdonképpen a célja, vagy ha igen, akkor mennyiben volt ez sikeres ukrán szempontból?
Hát mondjam úgy, hogy professzionális szempontból mindig az visszariadtam attól, hogy előrejelzéseket adjak, vagy találgatásokba bocsátkozzak, de most már azt hiszem, hogy holnap lesz a kerek egy hónapja, hogy megtörtént.
Hát, augusztus 6-án indultak tulajdonképpen, kerekítve, igen, nagyjából egy hónap. Igen.
Tehát önmagában már az a tény, hogy az első hét után, és tényleg zömmel mindenki által felhúzott szemöldökkel, szkepszissel fogadott, mondjam úgy, hogy áttörés vagy betörési művelet még mindig zajlik, az önmagába véve egy sikersztorit domborít. Miért mondom, hogy még mindig zajlik? Azért, mert a legutolsó jelentések is arról szólnak, ugyebár, hogy Koronevóban, Koronevó környékén és keletre Koronevótól még mindig harcok zajlanak az előre törő ukrán ékekkel. Visszatérve egy pillanatra az első hétre, akkor körvonalazódott az, hogy, és úgy körvonalazódott, hogy tulajdonképpen ez egy, nevezzük úgy, harci felderítésnek kinéző hadművelet volt. Gyors reagálású egységek, a gyengén védett határvidéken áttörtek, és hát könnyű páncélosok fedezete alatt úgy nézett ki, hogy megpróbálnak előre törni, előre jutni addig, ameddig csak lehet. Az első hét után az egyik a legfigyelemre méltó változásoknak az nem csak az volt, hogy immáron 10 kilométeren túl voltak a határtól, hanem az is, hogy, és nem csak az, hogy orosz részről még mindig meglehetős bénultság, reakciós bénultság volt tapasztalható, hanem az is, hogy az ukránok elkezdték az előre tolt egységek, gyorsan mozgó, könnyű egységek után csoportosítani, felzárkóztatni a nehéz tűzérséget, tankokat, tehát mindenképpen nehéz páncélos járműveket és az egész ezzel járó logisztikát, lőszer utánpótlás és így tovább, és így tovább. Illetve elkezdték a számottevőbb települések a katonai adminisztratív átvételét és egyfajta erődítési, fronterősítési műveletekbe is kezdtek. Most már egy hónappal a kezdet után egyre inkább látszik az, hogy az ukrán előretörés követi egy erődítési igyekezet ukrán részről. Az is látszik, hogy a rendelkezésükről álló drón technológiát, illetve apropó az F-16-osok szerepe, a nyugati F-16-osok szerepe, tehát már az elfoglalt Kurszki régiókból is intéznek mélységi támadást orosz területek fele. Tehát lezárva, bezárva egy picit ezt a hosszúra sikeredett mondatot, én azt mondom, hogy egy hónappal a kezdet után még mindig arról beszélünk, hogy maguk az oroszok jelzik és jelentik azt, hogy vannak azért még támadó, mozgásba lévő, előre haladó ukrán támadó ékek, és félszájjal már arról is beszélnek, hogy Kurszk mindegy 5%-át úgymond meghódították az ukránok. Ez egy kimondott sikertörténet. Annyit még elmondanék, hogy nagyon szűrten, nagyon óvatosan érdemes továbbra is beszélni erről a harci manőver sorozatról, de, és főleg arról, hogy mi a hozadéka, mi a jövőbeli hozadéka. Egy biztosnak látszik, hogy Ukrajna megmutatta azt Urbi et Orbi, hogy a képes egyedülállóan neki fogni és indítványozni, beindítani tulajdonképpen egy manőverező hadmozdulatot. Magyarán a 2022 őszén ugyebár történik meg Herszon felszabadítása, de utána következő periódusban már olyan annyira megerősödik az orosz ellenállás és ellennyomás, hogy leáll tulajdonképpen az ukrán offenzíva, és ettől a pillanattól kezdődően tapasztalható egy olyan folyamat, ami nem csodálkozok, hogy komoly aggodalommal töltött el a stratégusokat úgymond mindkét oldalon, a nyugati és az orosz oldalon is adott pillanatban, és pedig beindult Oroszország részéről az úgynevezett felőrlő háború. Ezzel szemben Ukrajnának minden józan paraszti ész szerint kevés választási lehetősége, kevés válaszreakciója lehetett, szimplán abból kiindulva, hogy lőszere nem volt elég, katonai nincsenek, tehát a katonasága nem akkora, magyarán az oroszok jobban bírják ezt a felőrlő háborút. Na most ezt a helyzetet, tulajdonképpen ezt a merevedő helyzetet rúgta fel Ukrajna most ezzel az akcióval, és nem utolsó sorban tapasztalható egy ilyen áttételesebb pozitív folyamat is. Zelenszkinek az elmúlt hosszú-hosszú hónapokban, tehát augusztus 6-áig mondhatni akár az is, hogy folyamatosan zuhant a lájkoltsága belföldön is, ez volt ugyebár egy kicsit aggasztó. Viszont az augusztus 6-ai események folytán Alekszandr Szélszkinek, ugyebár a főparancsnoknak az ukrán részről, a főparancsnoknak a sikerei, és kimondottan a Kurszki sikerei áttevődtek, tulajdonképpen pozitív fényt vetettek Zselenszki aktivitására is. Erre nagyon szüksége volt. És hát Alekszandr Szélszki az a komponens, aki most már, ha jól emlékszem, akkor a orosz oldalról az északi hadcsoport parancsnokára, Alekszandr Lapinra tulajdonképpen a második nagy vereséget méri, úgyhogy mondható az, hogy az ukrán centrális vezetés, vagy politikai vezetés, tehát Zselenszki is egyelőre jól áll, Zselenszkinek is egyelőre jól mutat a helyzete, de mindenképpen jól mutat az ukrán hadsereg helyzete, pszichológiai morál szempontjából mindenképpen.
Lehet-e a következménye ennek az offenzívának az, hogy a lengyelek most frissen közölték, hogy kötelességüknek tekintik leszedni az ukrán légtérbe érkező orosz rakétákat? Erre nem volt eddig példa. Volt Kijevből számtalan ilyen kérés és javaslat, de ez az első olyan lépés, amikor a Nyugat úgy mond, tehát egy NATO tagország azt mondja, hogy igenis lépni fog. Nyilván még nincs erről egy nagy konszenzus, ez talán az első jelzés, de hogy megtörtént.
Nagyon jó kérdés, és azt a saját észrevételemet is aláhúzza, támogatja, hogy a monolitként elképzel, mindeddig kvázi monolitként elképzelt NATO-n belül, hát akár mobilitás szempontjából pozitívan is értékelhető repedések keletkeztek, és egyik ilyen hajszárepedés egyelőre a, ha lehet úgy fogalmaznom, egy mobilisabb NATO-n belüli NATO-hoz tartozó, NATO fennhatóságú, de mobilisabb NATO részleg kialakulásának lehetünk tanúi. Ez a keleti rész, lett litván, észt és lengyel túlsúlyjal, akik
És enyhe román részvétellel, mert a Patriotnak a küldéséről a parlament sürgősségi ügyvitelben fog dönteni itt Bukarestben. Tehát valahol itt van a román komponens is.
Úgy legyen, és neked legyen igazad, én nem tudom, és nem is akarom elfelejteni azt, hogy milyen hívvel és étvágyjal kapta fel tulajdonképpen a román sajtó egy adott pillanat, tehát a augusztus 6-a utáni héten például a Silvio Predoyunak, a CIA volt operatív parancsnokának a hát bonmóját, nem lehet bonmónak nevezni, mert nem bon semmiféleképpen, de az elszólását, cikkét tulajdonképpen, hogy ez egy teljesen szükségtelen, sőt veszélyes, úgymond az európai békére nézve veszélyes manőverkezdés volt a ukrán oldalról, hiszen előbb-utóbb úgymond ki fogják húzni ezzel a nukleáris gyufát orosz részről. Jó lenne, hogyha a román oldal megszabadulna tulajdonképpen ezektől a pánikkeltő és pánikos, illetve egészen konkrétan pro-orosz propaganda ízű figuráktól. Igen, ez úgy látszik, hogy a belföldi pályán több csapat játszik, és meglehetősen összehangolatlanul, addig, ameddig a román minisztérium, a hadügyminisztérium megpróbál egyféle képet vetíteni, és bizonyára ki nem mondott fogadalmakat is tenni, vagy ígéreteket is lanszírozni, addig azért a mindenkori néhai kémszolgálatok, kémelhárító szolgálatokban bőven akadnak azért olyan csontvázak és olyan kövületek, őskövületek, amelyek valamiért az az érzésem, hogy továbbra is az orosz szájí szerint nyilvánulnak meg.
Ez a Tetőterasz.
A Kurszki offenzíva okán beszélgetünk a keleti helyzetről Ady Andrással, és eddig azt vázoltuk, vagy az derült ki, hogy elmozdulni látszik, vagy legalábbis a nyugati támogatás hát fokozódik, de talán nem olyan ritmusban, és itt mindig visszatérő motivumként vagyunk kénytelenek ezt a témát kezelni, nem olyan ritmusban, ahogyan azt Kijev szeretné. Volt ebben egyfajta rezon, ugye több ízben is szakértők, akár politikusok is, kormányfők is többször elmondták, hogy azért nem támogatják teljes mellszélességgel az ukrán védelmet, magyarán azért nem küldenek mindenféle olyan fegyvert, amit kér Kijev, illetve ha küldenek is restrikciókkal, mert hogy pontosan az eszkalációt akarják elkerülni. Megdől ez a érvrendszer lassacskán, vagy rendre adja fel, mint egy-egy, hát nem tudom, szimulált haditerepen az állásait, mert hogy az én olvasatomban az derül ki, hogy hát ha nem is csődös, de igazándiból nem vezetett oda, hogy a konfliktus intenzitása csökkent volna. Ez a
ez a visszafogottság, ez a mérsékeltség, ez a fokozatosság valahol nem hozta azt, amit gondolom nagyon sok nyugati kancelláriában reméltek tőle.
Nagyon érdekes fejlemény az, hogy most már immár lassan egy hónapja, ugyebár leszámítva egy-két Lavrovi nyilatkozatot, hogy mi szerint a nukleáris ellencsapással játszik a nyugat Ukrajna támogatásával. Nem igazán lehetett tapasztalni azt, hogy komolyan vették volna, vagy komolyabban lanszírozták volna azt a nukleáris beavatkozást, és főképpen itt gondolom az oroszok is általában a taktikai nukleáris fegyverek bevetésére gondoltak, mint amennyire ez várható lett volna. Tehát tényleg én az első hét után azt mondtam, hogy na, ha most nem szólal meg Moszkva, és most nem kezd fenyegetőzni, akkor egyre nehezebb lesz ezt megtenni a következőkbe. Most, hogy már nyugati részről olyan előrejelzéseket is lanszíroztak, miszerint, hogyha a egyéb frontszakaszokon tapasztalható orosz ellentámadások sebességével mérnénk, akkor a Kurszki behatolás visszanyomását Ukrajnába tulajdonképpen, hát az ott is körülbelül egy pár hónapról lenne, de talán év végéig eltartana, akkor még furcsábban néz ki az egész dolog, hogy miért nem nyilatkozik Oroszország karcosabban, miért nem él ezzel az eddig oly sokat használt fenyegetéssel. Nem másért csak, mert a többi oldalon, például az amerikai oldalon egyre inkább értelmét vesztette tulajdonképpen ez a félelem, hogy a nagy csapásmérő erejű és hosszú, nagy hatótávolságú fegyverrendszerek ukrán képesítésével tulajdonképpen kiváltják ők maguk ezt a európai nukleáris háborút, sőt, mi több adott esetben, én például Medvegyevből kinézem azt is, hogy Amerikát megfenyegeti. De Lavrovot, tehát Medvegyevet egyáltalán nem szabad komolyan venni, Lavrovot egyre kevésbé szabad komolyan venni. Kérdés, hogy akkor miért húzódozik továbbra is például az amerikai oldal attól, hogy megadja ezt a bizonyos mélységi csapásmérés engedélyt, illetve ehhez egy pici addendum az, hogy tapasztalható úgymond a NATO-n belül és a szövetségeseken belül is egyfajta szinkron hiány. Itt arról van szó, hogy az angolok például jó néhány Storm Shadow rakétát átadtak az ukránoknak. Nagy hatótávolságú precíziós csapásmérő fegyverekről van szó, reaktív tűzérségről. És miután odaadták, akkor az volt az érzésük, hogy oda kéne figyelni az amerikai ennyi beennyezésre. Mondom, elméletileg angol fegyverrendszerekről van szó, hogy kiderüljön, hogy az amerikaiaknak csak az a problémájuk az engedély megadásával, hogy hát amerikai komponensek vannak ebben az angol fegyverben, és hát ezek mentén, idézőjelben egy ilyen fogalomzavarral érve, ezek mentén próbálják elódázni tulajdonképpen ezt az engedélyt. A probléma az, hogy a Institute of Study of War térképe nagyon érdekesen és nagyon szemléletesen mutatja azt, hogy ha mindez idáig elvileg mintegy 250 repülő, drónbázis és így tovább, tehát forgószárnyas és merevszárnyas repülőeszköz bázis került volna könnyedén ezeknek a nagy hatótávolságú fegyvereknek a rádiuszába, az akciórádiuszába, akkor ezekről a repterekről tulajdonképpen, és pont a Kurszki ukrán előrenyomulás folytán az oroszok visszavettek Jócskán, úgyhogy elméletileg 20-25-30 elérhető még, amennyiben megkapják az engedélyt tulajdonképpen az ukránok, hogy használják ezeket a fegyverrendszereket, és fogy, egyre inkább fogy ezeknek a lehetőségeknek, ezeknek a célpontoknak a száma, már pedig ukrán oldalról létfontosságú az, hogy például az orosz indítású siklóbomba zuhatagot tulajdonképpen meg tudják állítani.
Kuleba, ukrán miniszterelnök egyenesen abszurdnak nevezte ezeket a további vagy fennmaradó restrikciókat. Túlfelől pedig, amit olvastam, és ez egy aránylag friss, ugye, hogy utaltál a nukleáris fenyegetésre és viszont fenyítésre, hogy akkor megint előjött, immár hivatalosan, hogy Oroszország éppen most dolgozza át a nukleáris doktrináját, tehát ez folyamatban van, most ejtik meg a megfelelő korrekciókat a szövegen. Nyilván ez is lehet a propaganda szintjén egy fenyegetés, mert hogy ugye eddig arról szólt ez a doktrina, hogy akkor vetik be Moszkva, akkor nyúl nukleáris fegyverekhez, ha őt magát nukleáris támadás éri, illetve olyan konvencionális támadás, amely az állam létét sodorja veszélybe. Na de hát úgy, ahogy reagáltak a kurszki támadásra, minimalizálva, terrorista, meg provokációnak nevezve, és helyi erőket felhasználva a megfékezésükre, az tulajdonképpen arról szólt, hogy az orosz állam köszöni szépen, jól van, érzékeli, hogy ott valaki megzavarta a határrészen, de úgy igazándiból, vagy legalábbis ez volt a szándék, hogy a moszkvai köznép az ne riadjon meg, ne pánikoljon, ne kérje számon akár azt, hogy mi történik. Hát a második világháború óta nem volt itt idegen hadsereg a mi földünkön.
Pontosan, és ezért volt eddig, mondjam úgy, a fontos vezérvonal például az amerikaiak részéről az, hogy akkor és a maximumot képviselte az, hogy amennyiben valami probléma adódik NATO területen a orosz részről, akkor Amerikának meg lesz a megfelelő válasza, tradicionális fegyveres válasza, tehát nem nukleáris válasz, gondolva, hogy akkor ne ne ütközzenek tulajdonképpen ezzel a doktrinával. Ha én jól emlékszem, akkor az orosz összfegyvernemi modus operandi átfazonírozást azt valamikor 2010-ben, 2011-ben kezdte el Oroszország. Ekkor többek között elhatározzák, ugyebár, hogy a hagyományos frontokat megszüntetik, nagy csapattestekből önállósított, vagy nagyobb önállósággal rendelkező, és szintén megpróbálnak összfegyvernemi gyorsreagálású csapattesteket fabrikálni, profizálni a hadsereget, és így tovább. Az az érzésem, és akkor az elmúlt 2,5 év ukrán eseményei ezzel jó szerint szembe mentek. Én nem azt mondom, hogy az orosz oldalról nem történik villámgyors emulálása, leképezése, utánzása tulajdonképpen az ukrán harcmodornak, és vice versa. Nem erről van szó. Itt doktrinák átalakításáról, illetve meglévő felépített doktrinák alkalmazásáról van szó. Ennek a alkalmazásnak a késéséről. Az az érzésem, hogy a nukleáris doktrinát illetően is egy ilyen kapkodó folyamatba kezdtek bele, nem igazán tudják eldönteni, hogy fogalmazzanak, miként kalkuláljanak, hogyan kategorizálják mindazt, ami most történik, és egy kicsit az az érzésem, hogy megbánták egyféleképpen azt, hogy ezt a betörést, ezt a csapásmérést ukrán részről úgymond terror akcióként kategorizálták, mert ezzel nem tudnak mit kezdeni, nem igazán tudják a meglévő rendszerrel kompatibilizálni ezt a fogalmat. Itt egyetlen egy motivációt érzek a háttérbe, hogy amennyiben egyszer és talán éppen a aktuális harci cselekmények folyamán ennek eredményeképpen sor kerül valaha is béketárgyalásokra a felek között, maradjon még egy kiskapu orosz oldalon a nekik nem tetsző variáns elutasítására, mondván, hogy terrorizmusra nincs mit kezdeni, terroristákkal nem tudnak tárgyalni.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Maradjunk még a frontvonalon, és a legélesebb szakaszra próbáljunk egy kicsit odafigyelni, ezt javasolom Adi Andrásnak. Ez a Donyecknek a zónája méghozzá. És itt mindig elhangzik, hogy nagyon fontos, hogy stratégiai, stb. Ez már Bakhmut esetében is elhangzott, meg több város esetében most éppen Pokrovszkról van szó. Mennyire fontos tényleg ez a település? Azt azért visszaigazolják független források is, hogy az orosz előre nyomulás az lassan, de folytatódik. Mit kell ebből nekünk kiolvasni, lekottázni, mert ugye a kurszki betörés is egyrészt arról szólt, vagy volt egy ilyen értelmezése, hogy elvonna csapatokat. Nem úgy tűnik, vagy ha igen, akkor érdemben nem lassította azt a, ugye ahogy említetted, felőrlő előre nyomulást, amit az oroszok már hónapok óta művelnek ott a keleti zónában.
Az az érzésem, hogy Putyin kész akarva továbbra sem akar odafigyelni, illetve engedni úgymond a közvéleményt odafigyelni a kurszki eseményekre, és marad, irányítja tulajdonképpen a lakosság figyelmét tovább is Pokrovszkra, onnan vár egyféle győzelmet, egy tulajdonképpen nagyon nagy győzelmet, és tálalás kérdése ez is, de hát nagy győzelemként amennyiben bekövetkezik. Zárójel, véleményem szerint, és nekem legyen igazam, Pokrovszkot ebben az évben az oroszok nem foglalják el. Miről van szó? Hatalmas logisztikai hub tulajdonképpen, nagy vasúti csomópont, fontos város, 50 ezer lakosú város, békeidőben kb. 50 ezer vagy annál is több lakosa volt. Az elmúlt hónapokban, amióta egyértelműsödött az, hogy az oroszok lehetőleg minden egyes katonát bedobnak a pokrovszki frontra, illetve hangsúlyosan megpróbálják alkalmazni azt a idézőjelben második világháborús hadtechnikát, hogy dekerítik a Pokrovszk környékén, Pokrovszk védelmére úgymond berendezkedett ukrán egységeket, és így ezeket a zsebeket felszámolva tulajdonképpen megérkeznek a városba, és legyűrik majd a várost. Nem hiszem, hogy erre ebben az évben Oroszországnak kapacitása lesz. Nagyon-nagyon nehezen leellenőrizhető az, hogy valójában Pokrovszk környékéről és kimondottan úgymond az ostrom seregből mekkora egységeket téptek ki az oroszok, hogy az aktuális betörési zónába küldjék őket. Erre csak azért nem érdemes egyelőre koncentrálni, mert még hosszú-hosszú hónapokig nem fogunk erről konkrét számokat, adatokat kapni. Az orosz oldalnak semmiképpen nem érdeke. Nekik az az érdekük, hogy azt mutassák, főleg otthoni felhasználásra, hogy már pedig egy esetleges Donald Trumpi győzelemig ők beveszik Pokrovszkot. Én szerintem nem fog ez bekövetkezni, a várost kiürítik amennyire csak lehet civil lakosságtól, és meg van erődítve. Problémás lesz, hogyha Pokrovszkot mégis elfoglalják az oroszok, de nem És jó, hogy említetted az előző ukrán veszteségeket, település veszteségeket. Pokrovszk után is van élet, Pokrovszk után is vannak védhető, és már dolgoznak rajta, vannak védhető vonalak, ellenállási vonalak. Nagy kár lesz, igen, orosz győzelem lesz, de milyen áron?
A brit védelmi miniszter becslése szerint júniusban mintegy 70 ezer főt veszített az orosz haderő. Hát nyilván ez a, egyrészt a becslésről ugye tudni kell, hogy azt nem tudjuk akként kezelni. Másrészt a 70 ezerbe beleférhet a sebesült is, beleférhet halálesetek száma, illetve a foglyok száma is, de hát mindenképpen nagy számok ezek, tehát azok az információk, amelyek így, ahogy szűrve meg becslések szintjén hozzánk érkeznek, továbbra is arról szólnak, hogy itt a tartalékok harca folyik, hogy kinek van több erősebb hátországa, hogyan tudja feltölteni emberrel, lőszerrel a keletkező hézagokat. Ez, mintha most már újra játszanánk, tavaly is volt ez, meg még talán tavaly előtt is voltak ilyen epizódok, de közben jön az ősz. Mit várhatunk attól a hosszú nyártól, amely belenyúlik ugye a szeptemberbe? Mindig a csapatmozgások leállását hát vetítette elő az, hogy jön az őszi csapadékos időszak, és akkor ott nem lehet majd mozdulni, legalábbis nehéz járművekkel akárhogy is elakadnak. Reménykedjünk abban, hogy akkor jön az ősz, jönnek az amerikai választások, letisztul a képlet, Mark Rutte is valahogy a NATO-t megpróbálja hát koherensebb diskurzusra és akcióra sarkalni. Milyen kilátásokkal kell számolnunk?
Ha azt veszem, hogy ukrán oldalról milyen hullámokat vert az az esemény, ami ukránok szerint oroszok lőtték le, oroszok szerint ukránok, tehát friendly fire volt az eddigi első F-16-os gépet.
Egy csúcspilótájukkal még hozzá.
Akkor azt mondom, hogy őszig mindenképpen még egy jó pár F-16-os be fog futni Ukrajnába. Őszig nagyon remélem, hogy megkapják az oly régen várt engedélyeket, és hát, ha most már nem arról van szó, hogy légi kikötőket támadnak tulajdonképpen az ukránok, és ezzel úgymond ellehetetlenítik azt a, azt a gyilkos és válogatás nélkül gyilkoló harcmodort, amit a siklóbombák jelentenek orosz részről. Ha azt veszem, hogy már a nyugat is egy kicsit magáévá tette azt, hogy ugyebár a Kursk oblaszt 5%-a ukrán kézen, tegyük fel, hogy tényleg igaz, hogy mintegy 1500 négyzetkilométerről van szó, ezt a területet elméletileg meg lehet védeni. És ha azt is feltételezem, hogy az ukránok ismerve a saját kapacitásuk, képességüket nem fognak neki menni egy 400 ezeres lakósú Kurszk városnak, amitől most, ha jól számolom, akkor egy olyan 60 kilométerre vannak, 60-65 kilométerre vannak, de nem fogják megpróbálni elfoglalni. Ott nagyon nagy lenne az ellenállás. Akkor azt mondom, hogy egyfajta nyugvó helyzetre kerül tulajdonképpen az egész szituáció. Amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy még ebben az évben esetleg vele mennek-e adott esetben az ukrán meg orosz oldal egyfajta, nem szeretem ezt a kifejezést, de jobb nincs hirtelen, ez a területet területére egyezkedésbe, mert akkor lehet, hogy még az év végéig tanúi leszünk annak, hogy szakaszosabb, kisebb fegyvernyugvások alatt, ideje alatt tulajdonképpen Kurszkér, Harkivot fognak tárgyalni a felek. Nem zárom ki, hogy így fog kezdődni tulajdonképpen egy béketárgyalás is. Mind ahogy az elemzők többségével szembe menve, és pont a fordított pszichológia törvényeinek megfelelően azt sem tartom kizártnak, hogy béketárgyalásokra kerül sor még ebben az évben a hátramaradt hónapokban.
Thank you.
mai hírfluxusból csipegettem híreket a keleti helyzettel kapcsolatban, és a többi között Valéri Muminzsánov tábornok esete jött velem szembe. A főtiszt, aki a hadsereg, az orosz hadsereg ellátmányozásáért is felelt, mintegy 20 millió rubelért fogadott, vagy értékben fogadott el kenőpénzt. Ő tulajdonképpen a ruházatot kellett volna, hogy biztosítsa, egy megrendelés kapcsán kapott egy kis hát bíztatást, és hát ez ugye a hallgatók nagyjából mérjék fel, egy 1 millió lejes jatról van szó, lebukott, most tárgyalják, de azért hoztam ezt a témát így a tetőterasz fókuszába, mert hogy a háború az pénzről, 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 és mondom, negyedszer is pénzről szól. A Stockholmi Békekutató Intézetnek a számításai, és megint csak becslésekről tudunk beszélni, de azért az északiak elég jól kalkulálnak. Szóval eszerint idén 2440 milliárd dollárt költöttünk globálisan fegyverkezésre. Ez hát egy olyan 6,8%-os növekvés tavalyhoz képest, és még további 5%-os dinamikát vetítenek elő, mármint növekedést a szakemberek. András, azért soroltam ezeket a költségeket, hogy azért a mondjuk úgy egy picit a hullámveréseit is ennek a konfliktusnak próbáljuk időnként összegezni, hogy akkor ez világgazdaság szempontjából, akár a romániai költségvetés és nemzetgazdaság tekintetében, akár uniós megközelítésben, vagy a választásra készülő Egyesült Államok, mondjam azt, hogy kampány diskurzusában előforduló gazdasági vonatkozások szempontjából hogyan néz ki ez a történet? Nagyon, hát hogy mondjam, egyértelműen csak ismételjük magunkat, hogy ez nem jó, mert a mi bőrünkre megy, bár itt ülünk néhány száz kilométerre a tűzvonaltól, de érezzük, mert drágul. Van olyan kormány, aki egyenesen háborús inflációra fogva próbálja megúszni azt, hogy a saját közgazdászai nem tudnak helytállni, szóval van itt sok minden gond a pénz és a háború körül.
Ez egy érdekes folyamat, és mondjam úgy lokális jelleg, lokális és globális jelleg is. De lokálisan tapasztaltam a Oroszország háborúja Ukrajna ellen kezdetétől, bármikor is emelkedik egy kicsit a benzinár, akkor a kedvenc tankomnál tulajdonképpen okos külpolitikai elemzők megjegyzik, hogy ez mindenképpen az ukránok, ezt mindenképpen az ukránok okozták, akkor is, hogyha például a gázai övezetbe túló háború okozta ezt az áremelkedést. Ezt úgy félig mókás megjegyzésként tettem csak. Hát a Medúzától elkezdve rengeteg, mondjam úgy, kimenekített és menekülésre kényszerített orosz publikáció foglalkozik azzal, hogy valójában miért nem haraptak eleven húsba, miért nem jutottak el csontig azok a, mondjam úgy, financiális és szankciós fogak, agyarak, amik úgymond meg kellett volna egy-két éven belül maximum törjék az orosz nemzetgazdaság gerincét, hogy meddig lehet bírni tulajdonképpen ezt a szupraköltekezést fegyverkezésbe orosz oldalról, hogy érdekes kérdésfelvetések kerülnek sorra, hogy a hadigazdaságra áttért, hadigazdálkodásra áttért Oroszország meddig fogja kifele és befele természetesen ezt a pénzbőséget, ezt a kánoánt vetíteni, meddig lehet tulajdonképpen elhitetni a népségkatonasággal otthon, hogy további áldozatokat várnak tőlük, és ezt népnemzeti érdekük tulajdonképpen produkálni. Én azt mondanám, hogy az első olyan pof, ami Putyint érte, az a Prigozsin érte, és úgymond, amit érzett a hátország is, éreztek az orosz pénzemberek is, a financiális körök, az a Prigozsin-féle lázadásnak a pofonja volt, és hát ha úgy vesszük, alig ért véget idézőjelesen időben, akkor bekövetkezett ugyebár a Kurszki ügy is. Ami még tovább faragott le tulajdonképpen a putyini imidzsből, a putyini magabiztosságból, abból, hogy mindenhez is ért, és hogy az ország gazdasági kormányzásához éppen úgy ért, mint
a katonaihoz, igen.
Pontosan. Uh-huh. Tehát ezeket mind be kell kalkulálni. Természetesen sajnos be kell kalkulálni azt is, hogy gazdasági szempontból hát már amennyire az eddigi ellenzék, az éppen frissen lefejezett, idézősen lefejezett ellenzék mennyire tudott gazdasági kérdésekre rávilágítani, de ezt is be lehet kalkulálni az ekvációba, hogy innen belülről Oroszországból már nem valószínű, hogy egy ideig ilyen hangokat fognak hallani, ellenzéki hangokat, figyelmeztető hangokat. Kíváncsi vagyok, hogy ezek a kimenekült és kimenekített publikációknak mekkora átütő ereje van a külföldi közvélemény formálására. Még ide behoznám azt is, hogy miközben egyre jobban és egyre többet költekezik Putyin, és egyre egyoldalúbban, addig veszélyesen közel kerül ahhoz, hogy egyfajta Teherán-Jálta Potsdam 2.0-as produkálja, mert hiszen úgy nézem, hogy Donald Trumpba veti minden bizalmát, és Donald Trump győzelmébe veti minden bizalmát. Mi történik, ha nem így lesz? Ez egy másik jó kérdés. Zárójelbe Donald Trumpot sem úgy nézem, mint aki egyértelműen Ukrajna felejtésére rá tudná venni Amerikát, lassítani fogja tudni a folyamatokat, az európai oldal például pénzzel támogatását, hogy majd az európai oldal Ukrajnát támogassa. Ami Európát illeti pedig nagyon lassan, de mintha bekövetkezne egyfajta ébredési folyamat, ami hosszú-hosszú évtizedekig mondjam úgy, azt vetítette előre, vagy azt sugallta állandóan, hogy a NATO egyfajta szerepkeresésben van. Itt arról a periódusról beszélek, amíg a Szovjetunió széthullása és Putyin trónra kerülése közötti időszakról van szó. Tehát a NATO útkeresése, az az érzésem, értelemkeresés, az az érzésem, hogy véget ért, és valahol kezd beírni tulajdonképpen Angela Merkelnek a figyelmeztetése, hogy ahhoz, hogy Európának végre valahára kialakuljon egy közös védelmi stratégiája, közös fegyverkezési stratégiája, muníciógyártási stratégiája és beavatkozó képes hadserege, akár multinacionális hadserege, ahhoz pénz, nagyon-nagyon sok pénz kell, talán még annál is több, mint amit Trump legutóbb megpróbálta az eddigi GDP 2%-okat megpróbálta európai államonként 3%-ig srófolni. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nagyon sok gazdasági elemző arra utal, hogy ezt a költekezést Oroszországon belül nem lehet a végtelenségig fenntartani, annak ellenére, hogy létezik ugyebár egy Kína, Irán adott esetben, India fele átirányuló olajkereskedelem és gázkereskedelem, ami elméletileg fent tudja tartani Oroszországot ideig, óráig, kevésnek bizonyul és időlegesnek fog bizonyulni. Európai oldalról pedig mintha csökkenne azon országok száma, akik még úgymond fenntartással viselkednek, hogy akár arról is van szó, hogy saját maguk védelmére végre a hadügyi reformokat és beruházásokat beruházásokra alkalmazzanak.
Ady András, köszönöm, hogy itt voltál velünk a hétfői tetőteraszon. Lesz még itt Ukrajnáról, Oroszországról, fronthelyzetről, hadicselekményekről szó, mert hogy a meteorológia arra sarkal minket, hogy továbbra is csapatmozgásokat gyanítsunk, nem jön majd a klasszikus őszi sár tenger, ami leállítaná, vagy legalábbis fixálná a frontvonalakat. Úgyhogy sajnos, azt kell mondanom, lesz még mit beszélnünk a további fejleményekről. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.